A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Mihálovics Zoltánnal, a Makronom Intézet geopolitikai elemzőjével, politológussal, a mikrofonnál Nagy Károly. Szóval orosz-ukrán háborúnál hagytuk abba, hogy Donald Trump megjelenése vajon hozhat-e egy pozitív fordulatot, legalább mondjuk valamiféle tűzszünetet és a harcoknak ideiglenes megállását. Volt egy olyan mondatot, hogy azzal együtt, hogy megpróbálna demilitarizált zónát létrehozni az új amerikai vezetés, azzal együtt viszont tovább fegyverezni Ukrajnát. De hát ugye orosz nyelvezetben a, nem is tudom, hogy idézni hirtelen annyira nyelvbotott náci mentesítés, illetve gyakorlatilag a demilitarizáció, magyarán, hogy fegyvermentesítsék Ukrajnát egyfajta ilyen furcsa orosz valóságérzékeléssel, az viszont azt jelzi külső szemlélőként, hogy akkor van oka az oroszoknak továbbra is támadásban maradni, vagy háborúban állni. Össze lehet ezt a kettő dolgot hozni?
Én azt gondolom, hogy a Trump adminisztráció ezt meg tudná csinálni, ugye mi a leendő Trump adminisztrációnak az alapvető koncepciója ezzel kapcsolatban? Ugye az erőn keresztüli béke lényegében, ez ugye a hagyományos Ronald Reagani külpolitikai koncepció, amit hidegháborús retorikában elég sokszor hallhattunk. Térjünk vissza a demilitarizált övezethez. A hagyományos értelmezés szerint mit nevezünk demilitarizált övezetnek? Az feltételezi azt, hogy mindkét fél, az orosz és az ukrán fél is elbontja az összes katonai létesítményét arról a területről, és megszünteti, legalábbis nem használja a katonai infrastruktúráját. Ez ugye a jelenlegi konfliktus intenzitását nézve ugye nagyon nehéz elképzelni. Nyilvánvalóan attól is függ, hogy mikor tervez a Washington megállapodni, mikor lesz egy jóváhagyott washingtoni béketerv ott Washingtonban, és mikor ül le Donald Trump Zelenszkijjel, és mikor ül le Donald Trump Putyinnal egy négy szem közt megbeszélni, hogy és közelíteni az álláspontokat. Szóval itt ez ugye a kritikus jelentőségű, és ahogy te is mondtad, jelenlegi intenzitás mellett nagyon nehéz elképzelni egyébként, hogy az oroszok ebbe belenyugodnának, hiszen a demilitarizált övezetet értelmezhetnék úgy is, hogy a NATO katonai támaszpontja az orosz anyaországhoz még közelebb kerülnek, és pont ezt szerette volna Putyin elérni feltételezhetően az offenzívával, hogy Ukrajna és Ukrajna területén ne nagyon legyenek NATO támaszpontok. Oroszország ebből a szempontból win-win helyzetben van, én azt gondolom, hogyha eléri azt, hogy Ukrajna ne csatlakozzon a NATO-hoz, akkor nyilván azt otthon győzelemként tudja elkommunikálni, ha meg még területnyeresége is van ebből, akkor meg végképp el tudja kommunikálni, és ugye miért fontos neki a négy szakadár terület, amit népszavazásokkal magukhoz is csatolt, mert ugye a Krímhez az egy szárazföldi folyosót is jelentene, szóval az infrastruktúrát is ott ki tudja építeni majd a konfliktus után. Nyilván itt az a kérdés elsősorban, hogy a demilitarizált övezet, demilitarizált zóna az hol fog húzódni, milyen csapatok, ki lesz a főparancsnok, melyik állam adja, milyen létszámban adja a katonaságot azon a területen, meg hogy hol fog egyáltalán kiterjedni, és hol lesznek befagyasztva a konfliktusok.
Ez ugye a terv része, de hát ezt többször mondták az ukránok, hogy őket nem támogatják az amerikaiak, akkor ők akkor is harcolnak tovább. Magyarán ez nyilván rajtuk is múlik, meg mint ahogy az oroszokon is, hogy ne mondjuk esetlegesen taktikázásra használják ezt, még komolyabb előretörésre. Mennyire lehet azt mondani, hogyha akár az orosz fél nem tart be bármilyen kezdetleges megállapodást, akár az ukrán, attól függően változik Donald Trump politikája, és adott esetben, hogyha mondjuk Oroszország nem tart be, még csak kísérletet sem tesz egy megállapodás betartására, akkor mennyire szállhat bele vajon még vastagabban ebbe a háborúba az Egyesült Államok? Van-e ennek veszélye?
Elméleti veszélye mindenképpen megvan, viszont Donald Trumpnak az álláspontja ezzel kapcsolatban elég markáns, én azt gondolom, ugyanis semmiképpen nem akar közvetlenül bevonódni ugye az orosz-ukrán háborúba. Hát ugye miért? Mert egyértelműen Kínára akar koncentrálni, és emellett ott van még nekik a Közel-Kelet is, ahol az eszkaláció veszélye is óriási, és ugye Irán kérdéséről még nem is beszéltünk. Szóval én nem véletlen egyébként, hogy a Közel-Keleten fel is szólította korábban már Netanyahut, ugye az izraeli miniszterelnököt, hogy minél hamarabb vessen véget a háborúnak, valahogy fejezze be. Nyilván ez azt is jelenti a Trump adminisztráció hivatalba lépésében, hogy egy sokkal izraelbarátabb vonal lesz Washingtonban. Szóval én azt gondolom, hogy Netanyahu nagyjából szabad kezet fog kapni abban a tekintetben, hogy zárja le a közel-keleti konfliktust, de az biztos, hogy Donald Trump egyöntetően Kínára szeretne koncentrálni, hiszen amint mondtam az adásban már, hogy az Egyesült Államokban kétpárti konszenzus van a tekintetben, hogy Kína az első számú biztonsági fenyegetés.
Mindjárt rátérnénk Kínára, de akkor, ha már közel-kelet szóba került, az, hogy lezárja vajon Izrael, vagy hogy zárja le akár a Hamasszal, akár a Hezbollahal a konfliktusát, mert az valószínűleg még hónapok kérdése, de Iránnal többször volt már összezördülése, azért ezt a kifejezést használom, mert azért jó előre figyelmeztetett mindenki mindenkit, hogy most lövünk, a másik fel tudott erre készülni, valamennyire védekezni, és hát igyekeztek nem olyan csapásokat adni egymásnak, ami aztán kimagyarázhatatlan, és ne tényleg totális háborúba vinni a két államot. De azért az Irán ellenessége Donald Trumpnak már az első kormányzati ciklusban is érződött, kilépett ugye az atomalkuból, és folyamatosan Irán elleni akciók voltak. Más nem, Qasem Soleimani tábornok megölése egy dróncsapással az igencsak Donald Trump vezetéséhez köthető, bár állítólag az utolsó pillanatban annak idején visszafújt egy légitámadást. Szóval nem lehet-e az, hogy igazából azért kéri a Hezbollah, illetve a Hamas elleni háború lezárását a leendő amerikai elnök, mert mondjuk Iránnal kapcsolatban van egy közös terve az izraeli, illetve az amerikai vezetésnek?
Én azt gondolom, hogy erre viszonylag kis esély mutatkozik, ugyanis az előbb is elmondtam, hogy Trump egyértelműen Kínára akar koncentrálni, de ha a közel-keletnél vagyunk, ugye Izrael most elég szorult helyzetben van. Ugye több frontos háborúba áll, ugye a Gáza felül a Hamas, a Libanon felül a Hezbollah, és ugye Irán és a jemeni húszik esetéről meg nem is beszéltünk. És bármikor fenyeget a veszély, hogy egyébként több arab állam is frontot nyit Izrael ellen. Ugye Donald Trump nyilván felszólította Netanyahut, hogy ha ahogy lehet, minél hamarabb tegyen pontot az ügy végére. Izrael az Egyesült Államok számára független attól, hogy demokrata vagy republikánus adminisztráció van most a Fehérházban, van most Washingtonban, attól független Izrael azért stratégiai partner az Egyesült Államok számára, és ez mindig is így lesz. Ugye másik kérdés az, hogy az izraeli konfliktus, hogyha kiszélesedik, egy szélesebb körű eszkaláció, közel-keleti konfliktus kerekedik belőle, akkor az olaj és gázárak is a világpiacon jelentős áremelkedést tudnak produkálni, ami nyilván az Amerikai Egyesült Államokban is éreztetni a hatását az átlag emberek, a hétköznapi emberek számára, akik között egyébként Trump megtarolt a választásom, mondhatjuk így. Szóval ezért is kéri Donald Trump valószínűleg azt, hogy Netanyahu minél hamarabb tegyen pontot az ügy végére. És ugye itt Irán kérdése megint érdekes, ugyanis igaz, hogy kilépett Donald Trump 2016 és 20 közötti ciklusába az atomalkuból, mert az volt akkor erre a hivatkozási alap, hogy Irán amúgy se tartotta be. És egyébként ebben van igazság, viszont azért én azt gondolom, hogy jó lenne a nyugati blokknak és Iránnak valamilyen megállapodást eszközölnie, ha bár ez jelenleg nem realitás, közel nulla esélye van erre. És ugye kezd kialakulni, ha már geopolitikai blokkokról beszélünk, ugye van a nyugati blokk, és kezd kialakulni a globális dél, a BRICS és a többi ilyesmi szervezet révén egy elég erős szövetség. Ugye a BRICS-nek nemrég volt csúcstalálkozója, ott 13 állam kapott leendő társulási státuszt, tehát ez azt jelenti a 13 állam részéről, hogy nem csatlakoztak a BRICS-hez, ugye maradt a 9 tag a BRICS-be, de lehetőséget adnak nekik, hogy a jövőben esetleg tárgyalások után, nyilván amit ilyenkor leszoktak játszani a színfalak mögött, hogy esetleg ez a 13 állam valamilyen szinten bevonódjon ugye a BRICS munkájába. Na már most ugye, ha megnézzük a konkrét ellenfeleit az Egyesült Államoknak és a nyugati blokknak, ugye körvonalazódik egy Kína, Oroszország, Irán, Észak-Korea tengely. Ebből fakadóan Irán mögött elsősorban Oroszország áll. Nyilván Oroszország most le van kötve az orosz-ukrán háborúval, főleg így a Trump adminisztráció hivatalba lépésével ott egyre sürgetőbb is neki a dolog az orosz-ukrán fronton. Viszont én azt gondolom, hogy Oroszország azért nukleáris technológiát azért nem fél Iránnak szolgáltatni, Teheránnak szolgáltatni. Nem véletlen kért egyébként Biden még a választás előtt, hogy mikor, mert ugye akkor volt ugye az izraeli csapás Iránra közvetlenül, ami második volt ilyen a két állam történetében. Nem véletlen kérte a Biden adminisztráció azt, hogy lehetőleg ne támadjanak az izraeliek nukleáris és olajipari létesítményeket, hiszen az úgy felhajtotta volna a világpiaci árakat, hogy garantáltam volna, a demokraták elbukták volna a november 5-i választást. Most ez egy más kérdés, hogy tényleg elbukták elég csúfos vereséggel, de akkor még inkább egyértelmű lett volna a trumpi siker. Szóval én azt gondolom, hogy Iránnal kapcsolatban Trumpnak meg fog maradni egyébként a határozott álláspontja, csak úgy, mint Kínával, hiszen jól lehetett hallani, hogy például Trump ellen, mondjuk ez nem lett megerősítve, de hogy merényletet is terveztek iráni szereplők, és ez végül nem lett megerősítve, de azért nem véletlen, hogy elkezdődött a tematizálás ebből az irányból is. Szóval én azt gondolom, hogy Trump legalább olyan kemény álláspontot fog képviselni Iránnal is, mint Kínával, amit mutat az is egyébként, hogy a Közel-Kelet, mint önálló tárca, vagy mint lesz egy olyan személy a kormányban, a Trump kormányban, aki külön a Közel-Kelettel fog foglalkozni.
És hát egyébként meg is nevezte ezt a szemét Donald Trump, aki nem más lesz, mint Steven C. Witkoff, egy üzletember. Picit, szerintem most térjünk rá ténylegesen Kínára, mert annyit beszéltünk róla, de nem részleteztük a vámon kívül. Szóval Kína, nagyon nagy fegyverkezésben van Kína, állítólag nagyon alul lett becsülve az az összeg, amit ők valójában költöttek. Korábbi becslések nem néztek meg bizonyos állami vállalatokat, bizonyos olyan alapokat, amelyek szintén a fegyverkezését szolgálták, és most már a legújabb felmérések ilyen 700 milliárd dollár körüli összegre teszik az éves összeget, ami az Egyesült Államok esetében emlékeim szerint ilyen 900 milliárd dollár, tehát igazából nagyon-nagyon közelít egymáshoz már a két vetélytárs. Új anyahajókat állítanak hadrendbe a kínaiak, olyan komoly ballisztikus rakétaerőket, amelyek amerikai anyahajókat is veszélyeztethetnek, bár ugye nyilván nem láttuk még éles helyzetben ezeket a fegyvereket, nem tudjuk mennyire jók, de vannak lopakodó gépeik is már a kínaiaknak, és hát akkor nyilván egyéb rakétatechnikát, bármilyen más fegyverzetet még nem is említettünk. Viszont Kína évtizedek óta nem háborúzott igazából, talán egy rövid ideig a vietnámi konfliktusban volt abban, meg hát nagyon rövid ideig Indiával volt egyfajta határháború, de nem voltak éles helyzetben. Ettől függetlenül Xi Jinping megkockáztathatja Tajvan esetleges megszállását, úgymond visszavételét az anyaországba, és hogyha igen, akkor Donald Trump erre vajon mit reagálhat?
Igen, itt egyből a fekete leves jön Tajvan kapcsán. Kezdjük talán a kínai fegyverkezésről, onnan talán a legegyszerűbb és leglogikusabb is. Ugye te is mondtad itt, hogy jelentősen alábecsülték az összegeket, ugye maga a Kínával kapcsolatos ilyen típusú becslések nagyon nehezek, ugyanis ebből a szempontból egy rendkívül zárt államról beszélünk, nagyon szigorú szabályok szerint működő zárt államról beszélünk, és önmagában az, hogy viszonylag még kevesebbet költ, sőt kevesebbet költ, mint az Egyesült Államok ebben a tekintetben, viszont itt az a lényeg szerintem, hogy melyik állam tudja ezt az összeget hatékonyabb fejlesztésekre fordítani, és azt láthatjuk, hogy nagyjából most egyenlő arányban van az Egyesült Államok a hatékonyság, a hatékony költéseket tekintve, és Kína. Viszont itt nagyon érdekes, hogy itt említetted Tajvan kérdését is, különböző nemzetközi elemzőintézetek, neves nemzetközi elemzőintézetek 2027-re prognosztizálják azt, amikor Kína esetleg megpróbálja megtámadni Tajvant. Ugye mi a probléma a Tajvannal kapcsolatos potenciális invázióval kapcsolatban? Egyrészt ugye, hogy eszközölni ezt Kína. Én azt gondolom, hogy konkrétan nem, először nem szárazföldre, konkrét szárazföldi támadással eszközölnék. Miért? Ugye azért, mert ahogy beszéltünk Közel-Keleten is, hogy a Hamásznak és a Hezbollahnak milyen kiterjedt alagútrendszereik vannak, hát hogyha Tajvanról beszélünk, ezt a kettőt adjuk össze, a Hezbollah és a Hamász alagútrendszerét, és szorozzuk fölöttel. Tehát ott olyan szintű kiterjedt alagútrendszerek vannak Tajvanon, amit jelenleg innen elképzelni se tudunk. Szóval, és nyilván ez nem véletlen van így, ugyanis a tajvani politikai gondolkodása mindig is benne volt ez a kínai kommunista pártól való félelem. Nyilván ennek vannak történelmi előzményei is, hogy miért alakult ez így. Én azt gondolom, hogy ha Kína esetleg meglépni azt, hogy megtámadja Tajvant, akkor azt először blokkáddal próbálná meg. Viszont ugye miért nem teszi ezt meg? Ugye, ha Tajvanra gondolunk, akkor mi jut először? Eszünkbe chip. Chip, chip, chip és chip. a tájvani chip technológia globálisan egyedülálló, hogyha lezárnák a tájvani szoros, körülvennék Tájvánt, akkor itt Magyarországon is megéreznénk a hatást, hát alapvető élelmiszerekhez, árucikkekhez, amikhez hozzászunk, mosógéphez, most itt lehet nagyon sok mindent mondani, nem jutnánk hozzá. És ugye miért nem eszközöli ezt Kína? Hát egyszerű a válasz, nem tud függetlenedni egyelőre Kína se a tajvani chipgyártástól. Ugye megindult a diverzifikáció olyan tekintetben, hogy megpróbálják eltanulni, vagy hasonlóan hatékony technológiát alkalmazni chipgyártás tekintetében, de egyelőre ez Kínának sem megy, és az Egyesült Államoknak sem. Szóval itt azt kell figyelni szerintem hosszú távon, hogy Kínában mondjuk ez a fajta diverzifikáció, és az Egyesült Államokban is, ez mennyire fog előre haladni. Ugye Trump azt kijelentette már a választási kampányban, hogyha most egyszerűen akarunk fogalmazni, hogy Kína megtámadja Tájvant, annak súlyos következményei lesznek. Nyilván ez a súlyos következmény katonai beavatkozást jelent, vagy közvetett, vagy közvetlen módon. Ugye már a Biden adminisztráció is jelentős katonai támogatásokat nyújtott a tajvani kormánynak. Én azt gondolom, hogy Trump esetében is ugyanez folytatódna, hiszen közvetlenül szerintem nem akarna bevódolni Donald Trump egy tajvani konfliktusba, de katonai segélyezés útján mindenképp, hiszen Tájvan azért elsődleges prioritás az Egyesült Államok számára, és ha megnézzük, akkor Trump egy olyat is mondott, hogy Tájvannak fizetnie kell a védelméért. Ez jelentsen bármit is, de nyilván azt a felfogást vallja Donald Trump ebben a tekintetben, hogy idézőjelben nincs ingyen emél. Tehát ahogy elvárja az Egyesült Államok az Európai Uniótól és a NATO tagországoktól, hogy a saját védelmükre érdemi összegekben költsenek, nyilván kiegészítve az amerikai védelmi erőkkel is, ezt ugyanúgy elvárja Tájvánnal szemben is, hiszen Donald Trump elsődlegesen Kínára szeretne koncentrálni, és nem jönne jól neki, hogyha esetleg Tájvánnal kapcsolatban lenne ott egy konfliktus, főleg ha megnézzük, hogy a világgazdasági vérkeringés egy jelentős artériája azon a térségben bonyolódik le. A másik dolog pedig az, hogy a világgazdaság súlypontja egyre inkább az euróatlanti térségtől, azt láthatjuk, hogy eltolódik Ázsiába, Dél-Kelet-Ázsiába, és itt a hosszú távon szerintem az ASEAN régiónak is a felemelkedése prognosztizálható, és érdemes lesz figyelni, hogy kapcsolódnak be a világgazdasági vérkeringésbe.
Mondjuk nem tudom, hogy mit érthetett az alatt a leendő amerikaiának, hogy fizetni kell a védelemért, véletlenül fizetnek a tájvániak az amerikai fegyverekért, ha pedig plusz védelemért fizetnének, az meg feltételezni, hogy az amerikaiak tényleg beavatkoznak. Másrészt mondjuk azt is nehéz elképzelni, hogy egy sziget entitás esetében a további támogatás, hogyha körbeveszik és blokkádolják, akkor az hogyan valósul meg úgy, hogy nem vonódik be az épp hadfelszerelés szállító fél a konfliktusba. Lassan kifutunk az időből, úgyhogy még szerintem próbáljuk meg azzal zárni a beszélgetést, hogy attól függetlenül, hogy Donald Trump egy nagyon ellentmondásos figurája a nemzetközi politikának, ezt már az első 4 éves kormányzati ciklusa is megmutatta. Ettől függetlenül azért, ami a kampányban elhangzott, az valószínűleg nem egészen úgy valósul meg, mint ahogy egy-egy hirtelen mondattal elővette egy-egy kampánygyűlésen. Itt csak egy dologra célzok, például az, hogy már másnap több millió embert illegális bevándorlót kitoloncolnák az országból. Egyrészt ugye ez fizikailag lehetetlen, másrészt az emberi vonatkozásáról nem is beszélve, de harmadrészt állítólag az amerikai gazdaság is már ettől megrodjanna. Tehát az, ami a kampányban elhangzott, az azért nem egészen ugyanaz lesz a várakozások szerint, mint amit Trump kormányon fog tenni.
Nyilvánvalóan, ami kampányidőszakban az egyes jelöltek szájából elhangzik, az általában nem teljesen úgy következik be, mint ahogy azt elmondták akkor. Nyilvánvalóan, itt említetted az illegális migráció kérdését, ugye ez egyrészt a logisztika miatt, másrészt az infrastruktúra hiánya miatt, harmadrészt nyilván az emberi tényező miatt azért egy az egyben olyan közvetlen, ahogy Donald Trump ezt mondta, azért lehetetlen megcsinálni, és ugye itt említetted, hogy bevonultak azért ezek az emberek jelentősen az amerikai gazdaságba, az amerikai nemzetgazdasági teljesítménybe is egy jelentős hozzáadott értéket jelentenek, viszont itt ugye meg kell különböztetni azokat a bevándorlókat, akik illegálisan érkeztek, és azokat a bevándorlókat, akik legálisan érkeztek, ugyanis Donald Trumpra például a latinó bevándorlók azért szavaztak elsősorban, ugye főleg főleg az első generációs, már itt élő, több éve, évtizede itt élő, Amerikában élő bevándorlók szavaztak, latinó bevándorlók szavaztak Donald Trumpra. Másrészt ugye a latinó és latinó között is van különbség. Tehát a szavazási mintázatok az egyes csoportok között nem feltétlen felik egymást, és ha megnézzük, akkor például a kubaiak és a puertorikóiak, akik onnan érkeztek, egyöntetűen átszavaztak Donald Trumpra, viszont ha megnézzük a mexikóiakat, azért ott már van egy erőteljes polarizáció a szavazási mintázatokat tekintve. Mit lehet prognosztizálni a határvédelemmel kapcsolatban az elkövetkező időszakban? Donald Trumpnak az egyik sarokköve volt ez a politika, főleg a határmenti csatatér államokban. Itt főleg lehet mondani Arizonát, lehet mondani itt Georgiát és valamennyire Észak-Karolinát és Nevadát is. Ugye főleg Arizonát tudta átfordítani ezzel, amit 2020-ban nagy meglepetésre egyébként elbukott, hiszen ha megnézzük, az illegális bevándorlás az Egyesült Államokban meg tudja változtatni, ahogy 2020-ban is láttuk, meg tudja változtatni az egyes államok szavazási mintázatát például. Szóval egyrészt van egy ilyen politika indítatása, hogy ilyen erős, teljesen kiáll Donald Trump az illegális migráció korlátozása ellen. Másrészt nyilván biztonsági kockázatot is jelent az Egyesült Államokon belül. És nem véletlen, hogy tapasztalhatunk különböző iskolai lövöldözéseket szerte az Egyesült Államokon. Nyilván itt felmerül megint a fegyvertartás kérdése is, de ez nagyon messzire vezet. Szóval azt gondolom, hogy a 2016 és 20 között sikeres egyes szakpolitikai intézkedések, azok vissza fognak térni egyébként ebbe a ciklusba.
Mert még órákig lettek a kérdéseim, de sajnos kifutottunk az időből. Mihálovics Zoltánnal beszéltünk, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzőivel, politológussal. Köszönjük, hogy bent voltál, és te meg máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást.
A műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. Köszönjük a figyelmet, és további jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.